Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Itt van velem a stúdióban az Azzuri szerkesztője, kollégám Molnár Gábor, aki elfogadta a meghívásomat. Szia, köszöntelek a műsorban.
Hello Lőrinc, köszönöm szépen a meghívást.
Olasz fociról fogunk beszélgetni, méghozzá azért is, mert ugye az Azzurri, a sportbarát hallgatók már tudják, hogy ugyebár az az olasz válogatottnak is a beceneve vagy elnevezése a Squadra Azzurrának, úgyhogy mindketten nagy olasz foci hívek és kedvelők vagyunk. Szakértőnek nem titulálnám magamat, de mindenféleképpen nagyon sok olasz focit fogyasztunk mindketten, és ezért azért van néhány gondolatunk a jelenlegi szezonról is, meg az olasz csapatok teljesítményéről, akár visszamenőlegesen a múltba révedve is. Kezdjük onnan, hogy neked hogyan kezdődött ez az olasz foci imádat? Van-e olyan pont, amikor akár egy játékos vagy egy csapat kapcsán megszeretted a kálcsót?
Hát elég, hogyha egy nevet említek, és ez Ronaldo. Mármint a félreértések elkerülése véget, nem Cristiano Ronaldóról van itt szó, hanem ugye a brazil világbajnok, kétszeres világbajnok Ronaldo Luis Nazario de Limáról van szó. Akkor kezdtem el az olasz futballt követni, amikor ő oda került az Interhez. Ebből azért némi nemű következtetésre lehet vonni, de nem biztos, hogy jó irányban tapogatózna az, aki azt gondolná, hogy az Interrel szimpatizálok. Ő egy olyan játékos volt, akihez hasonlót azóta sem igazán láttam, elképesztő sebesség, technikai tudás, még azután is, hogy ugye kétszer is elszakadt, ugye először az egyik, aztán a másik lábában a tércalagja.
Meg aztán ugye átment a Milánhoz később, Ronaldo.
Így igaz, és azért ott már túl volt talán a Zeniten, viszont ott is képes volt akár az Inter ellen is gólt szerezni egy Derby della Madonninán.
Időben akkor ez a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, amikor megszeretted az olasz focit Ronaldo kapcsán.
Így van, ez volt az az időszak. Ugye a 98-as VB-n volt az első igazán nagy nemzetközi szereplése Ronaldónak, és ez volt az a pillanat, amikor felfigyeltem rá, és elkezdtem követni az olasz focit úgy összességében.
Én egy kicsit később lettem, én egy bizonyos szintén játékoshoz kötődően, de Francesco Totti nevét említeném itt meg. Rómás volt, ebből is lehet következtetéseket levonni, és esetemben azért nagyjából ez indokolt is, mert én tényleg Róma drukker vagyok. Úgyhogy beszélgetni fogunk a Rómáról is, de elrajtolt a szezon. Egyébként már tervezgetjük egy ideje, hogy beszélgetünk olasz fociról. Most talán azért is jobb, hogy ebben a pillanatban tesszük meg mindezt, és nem az első forduló után, mert már azért látszik, hogy hogyan váltak be nagyjából az új igazolások a csapatoknál. Azt mondom még, hogy a konkrét bajnoki várományosokat annyira nem tudjuk megnevezni, mert még tényleg csak 5 forduló telt el a Serie A-ból, de egyenlőre az körvonalazódik, hogy a tavalyihoz hasonlóan egy nagyon szoros bajnoki versenyfutás lehet, nincs egy olyan kiemelkedő csapat, mint például a Bundesligában a Bayern München esetében, meg ugye az olasz fociban sokáig a Juventus volt ilyen, de most megint egy nagyon szoros versenyfutás jöhet. Mit gondolsz, az elmúlt 5 forduló alapján kinyújtja azt a játékot leginkább, amely predesztinálja az adott csapatot akár a bajnoki serlegre is?
Elsőre talán azt mondanám, hogy egyik sem. Ez az első válaszom. A Milán helyenként bajnoki címvédőhöz méltóan játszik. Ez látható volt pont most a hétvégén is, ugye, amikor az Intert fektették két várra, úgyhogy nagyjából 60 percig azért domináns volt Pioli. Együttes a Bologna ellen ugye egy korábbi mérkőzésen hazai pályán szintén jól mozogtak, vendégkörnyezetben vannak problémáik, ugye az Atalanta és az Sassuolo ellen is csak X-re futotta nekik, ők mindenképpen esélyesek, és talán az ő teljesítményük a legkiegyensúlyozottabb a Napoli mellett, mert hogy a Napoli a nagy átalakulása ellenére ugye elment Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabián Ruiz éppen az utolsó órákban igazolt a Paris Saint-Germain.
Abszolút a legjobb játékosaikat elveszítették.
És őket megpróbálták pótolni, sokakban volt, akik bennem is kételjek, hogy hogyan sikerült. Ugye igazoltak Grúziából, Georgiából egészen pontosan játékost, az ő nevét majd megpróbáljuk kimondani a későbbiekben. Ugye ő eleinte csak a kommentátorok rémálma volt, aztán most már az ellenfelek védelmeit is riogatja. Ugye közép hátvéd posztra Koulibalyt Kimmel helyettesítették, ő már 2 gólos, előre pedig ugye 2 nagyon tehetséges játékos, Raspadorit és Giovanni Simeonét szerződtették, és hát remekelnek is a bajnokságban. Ő mögöttük, a Milán és a Napoli mögött azért több hasonló teljesítményt nyújtó csapat van, nehéz is közöttük igazságot tenni, hogy ki jobb, de ugye ott van az Inter, a Juventus, a Róma, az Atalanta, vagy a Láció is például.
Igen, az mindenképpen egy érdeme az olasz bajnokságnak, hogy nagyon kiegyensúlyozott, de azért itt sok olyan véleményt hallottam, hogy a tavalyi bajnokságot ugye, hogy utaltára a Milán nyerte, de hogy inkább az Inter veszítette el talán, és hogy az idei szezonban már helyreáll a világrendje, és Milánó fekete-kék fele fog ismételten győzni a Serie A-ban. Hát egyelőre az Inter kapcsán mit látsz? Túlzottan optimista volt az az elvárás a szezon elején, hogy az abszolút favoritja ennek a bajnokságnak? Ugye visszajött Lukaku, gyakorlatilag a tavalyi szezont Lukaku a Chelsea-nél töltötte, egy viszonylag sikertelen periódoson van túl, és most visszajött az a belga csatár Lukaku, akivel aztán két éve ugye nagyon szép játékkal bezsebelte a Scudettót az Inter. Szóval mit gondolsz, azok a várakozások, hogy az Internek áll a zászló, azok mennyire voltak túlzottak, vagy még mindig úgy érzed, hogy a legnagyobb favorit azért az Inter erre a bajnokságra?
A legnagyobb favorit az Inter, a kerete alapján, de szerintem helyes, hogyha visszamegyünk az időben úgy, ahogy te is tetted két évvel ezelőttig, mert amikor megnyerte az Inter a bajnoki címét, akkor elvesztette gyakorlatilag a két kulcsemberét, a legjobb játékosait. Ugye az egyik a már általad is megemlített Lukaku volt, ő rengeteg gólt szerzett, és hát ugye a jelenléte a pályán, a fizikuma is megkerülhetetlen gyakorlatilag. A másik pedig Hakimi volt, ugye marokkói játékosról beszélünk. Én azt szoktam mondani, hogy igazából ő volt az az utolsó láncem az Inter esetében, aki kellett ahhoz, hogy aztán megnyerjék Antonio Conte-ék a szériát, ugye 19. alkalommal történetük során. Tehát abban a szezonban elvesztettek két játékost, akit mondhatjuk, hogy abban az idényben a legjobb teljesítményt nyújtották. És hogyha megnézzük az előző szezont, ott pedig Ivan Perisic volt véleményem szerint a Nerazzurri legjobbja, és most pedig ő távozott az Intertől, tehát kicsit ilyen kettős érzéseim vannak, mert egyrészt szerintem az Internek van valóban a legerősebb kerete, másrészt viszont azért nehéz ezeket a játékosokat évről évre pótolni, és ezt látjuk az Inter csapatán is, főleg azért, mert ugye itt két szélsővédőről beszélünk, Perisic és Hakimi esetében is, és ugye az Inter egy ilyen 5-3-2-es vagy 3-5-2-es taktikával játszik, és itt a szélsőknek nagyon nagy jelentősége van. Jobb oldalon talán még Denzel Dumfries-zel sikerült pótolni valamelyest Hakimit, bár nem ugyanaz a szintű sem, de hát Perisicet ugye Di Marcóval, Darmiannal vagy ugye Gosens-szel, aki nagyon jó, de
egyelőre... Akit nem nagyon játszatnak, ugye sérülésből jön vissza.
Igen, sérülése volt, adós a jó teljesítménnyel, egyelőre nem annyira sikerült pótolni Perisicet, tehát úgyhogy bár az Inter a legesélyesebb, azért vannak kétségek.
Hát azért ugye azt is ki kell emelnünk, hogy két évvel ezelőtt még Antonio Conte-val nyert bajnokságot az Inter, és utána Conte elment a Tottenhamhez a Premier League-be, most meg már ugye új edzője van az Internek, és hogy látod a játékban az Inter egy teljesen más formációt, elképzelést próbál követni Inzaghi alatt, mint tette azt Conte-val, vagy hasonló a játék?
A felállás hasonló, de pont talán Lukaku távozása miatt is már az előző szezonban is látszott, hogy ez egy kicsit másfajta játék. Ugye Lukakura nagyon sok fölpasszolt, fölrúgott labda volt, amit ő meg tudott tartani. Dzeko valaki tulajdonképpen a helyére érkezett Rómából, ez kevésbé volt megvalósítható. Hogy változott-e a játék? Igen, az a válaszom, és szerintem vissza is esett nívóban az Inter. Még az előző szezon elején talán azt mondom, hogy a bajnoki cím lendülete az vitte a csapatot, mondjuk a szezon első felének végéig, aztán viszont jött egy komoly hullámvölgy, és én most is ezt a kicsit bizonytalan teljesítményt látom. Ugye 5 meccsen 8 gólt kapott az Inter, ezzel a kapott gólok szempontjából a tabellának az alsó negyedében vannak, tehát mondjuk a Monza vagy a Cremonese van hasonló szinten, azért ez árulkodó, és nagyon sok az eladott labda. Tehát éppen a Cremonese ellen játszott az Inter, sima 3-0 hazai pályán, de sok eladott labda. Most is
a hétvégén is Sahanoglunak volt egy hajmeresztő középre passza, és ugye azt arra csapott le, és meg nem mondom, talán a Tonali a Milánból.
Igen, és ő adta a gólpasszt igen. Rafael Leao-nak, akiről érdemes egyébként majd később beszélni. Egyébként ehhez az eladott labdához annyi érdekes történet fűződik, hogy a meccs előtt Csalhanoglu nem fogott kezdet Teo Hernandezzel. Sokan kérdezték, hogy miért, azt valószínűsítik, hogy azért, mert amikor ünnepelte a Milán a bajnoki címét, akkor különböző ilyen intert szidalmazó ritmusok szólaltak meg, és bizony Teo Hernández volt az egyik, aki ezeket kezdte, és ezért nem fogott vele Csalhanoglu kezdet. Érdekes, hogy a sors úgy hozta, hogy pont Csalhanoglu adta le aztán ezt a labdát, amiből a Milán egyenlíteni tudott.
Igen, meg Csalhanoglu most mondhatjuk, hogy kicsit így az olasz futball lúzere volt ezzel a klubváltással, ugye Milántól ment át az Interhez, gondolom azért, hogy bajnoki címet nyerjen, de aztán végül maradnia kellett volna a milánói vörös-feketéknél.
Ezt is nyilatkozta egyébként, amikor a Milánó kék-fekete részébe érkezett, hát aztán ez nem jött össze, majd meglátjuk, hogy idén hogy végződik ez a történet.
Egyébként volt egy nagyon érdekes írásod, most ide citálnám, azt vetetted papírra, hogy igazából ugye az Inter tavalyi szereplését az alapján ítéljük meg, hogy hát elbukta a bajnoki címet. De, és ez talán egyfajta nagyobb képhez tartozik, hogy viszont a bajnokok ligájában ugye az Inter eljut tudott jutni az egyenes kieséses szakaszhoz, sőt, ha jól emlékszem, a Liverpool elleni párharcban ugye a hazai mérkőzés meg is tudta nyerni az Inter.
A vendég.
Tehát, hogy az egyik, a vendégmeccset, a visszavágót tudta megnyerni. Igen, tehát, hogy ilyen értelemben viszont több szintet léphetett az Inter, hazai porondon nem sikerült, de nemzetközi szintére meg talán hát jobbak voltak, mint Contéval. Ez egy kettős dolog azért.
Igen, és ide érdemes talán hozni azt is, hogy hazai szintéren sem voltak azért sikertelenek. Tehát az olasz kupát megnyerték, az olasz szuperkupát is elhódították, és azért a bajnokságban a második hely azért nem szégyelni való, még akkor is, hogyha torony magas esélyesnek kiáltották ki őket. És valahol egyébként Conténak az volt az egyik nagy kritikája, hogy képtelen nemzetközi szinten jelentős eredményt elérni. Márpedig az Internél ugye egy évtizedes távlatban az lett volna a cél, hogy a VL-ben jusson túl a csoportkörön. De sikerült is Simone Inzaghinak meglépnie, tehát összességében azért sikertelennek nem nevezném az Inter évét, de nem volt tökéletes.
Új igazolásokat illetően általános vélekedés, és akkor kicsit térjünk át az Intertől más csapatokhoz is, hogy hát a Róma nyerte meg a Mercatót, most gyorsan felsorolva olyan húzó nevek érkeztek, mint Nemanja Matić, Paulo Dybala, Bellotti, Wijnaldum, még korábban a török szélsővédő Çelik, és potom pénzért, azt hiszem összesen 7 millió eurót fizetett a Róma ezekért a játékosokért, hát közülük alsó hangon van egy világklassz is, azt mondom, képességei alapján Dybala, de Wijnaldum is elképesztően jó játékos, Matić talán már túl van a Zeniten, de hát ő is tanárian futballozott pályafutása legjobb szezonjaiban a Premier League-ben is. Osztott, hogy a Róma nyerte a Mercatót?
Hát szerintem ezzel kapcsolatban nincsen vita az olasz futballt kedvelők körében, még akkor is igaz ez, hogyha Wijnaldum ugye súlyos sérülést szenvedett, és őt azért nem biztos, hogy tudják majd minőségben pótolni. Illetve azért én ide sorolnám még Nicolò Zaniolót is, aki hát reméljük, hogy majd lesz olyan 10 egymást követő meccs, amikor pályára tud lépni, és Spinazzolát is. Tehát tulajdonképpen ők ketten is, hogyha egészségesek maradnak, szinte új igazolások. És Dybaláról szerintem érdemes néhány szót ejteni.
Hát ha már sérülések, akkor Dybala ide kívánkozik, igen.
Igen, igen, illetve azért, mert szerintem őnek itt Rómában nagyon jó helye lehet, már csak azért is, és idehoznék egy másik bajnokságból egy példát, Gabriel Jesus, aki sokáig a Citynél még akkor is padozott, ha ő volt az egyetlen befejező csatár, tehát nem volt meghatározó játékos, és most látjuk, hogy az Arzenálba igazolt, és él a bizalommal, megkapta a lehetőséget, és ezzel élni tud. Na most Dybala nyakára, ha mondhatjuk ezt, a korábbi években a Juventusnál odahozták Cristiano Ronaldo-t, most amikor elment Ronaldo, akkor ugye 80 millió euróért valószínűleg nem másodhegedűsnek odahozták a szerb Dusan Vlahovicot. Most viszont a Rómánál hát ki más, ha nem Dybala lenne a húzóember, úgyhogy igen, a Róma megnyerte a Mercatót, határozottan állítom, és hát ki tudja, hogy meddig viszi a lendületüket.
Hát igen, ugye eddig 5 forduló telt el, gyors mérleget vonva a Róma eddigi szerepléséről, és akkor majd átadom a szót, ugye hétvégén sajnos belenézett a Farkas Horda egy igencsak csúnya vereségbe az Udinéze ellen, 4-0-ás zakó lett a vége. José Mourinho, az együttes vezetőedzője azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy inkább kapjunk ki egyszer 4-0-ra, mint 4-1-0-ra. Azért ez már-már ilyen NB1-es edzői nyilatkozatok szintjére is elmenne, magyarázkodás jeligére. A valóság azért azt mutatta, hogy valóban 0-0-nál Dybalának volt egy nagyon komoly helyzete, kapufát is fejelt a Róma, irányított, de az Udinéze egészen kiválóan kontrázott, és egyébként nagyon jó formában is van az Udinéze, jól kezdte a szezont, azt hiszem ott vannak a negyedik helyen a tabellán, szóval oké, bele lehet futni egy ilyen vereségbe, azonban azt is fel kell hoznunk, sajnos, hogy például ugye a Juventus ellen ugyan egy-egyet döntetlent játszott a Róma, de hát az első félidő végén Mourinho elvileg az öltözőben azt mondta a játékosainak, hogy szégyellem, hogy nektek vagyok az edzőtök, mert ott is nagyon-nagyon akadozott a csapatjáték, és ez biztosan betudható annak, hogy az új igazolások közül Wijnaldum is kiesett, most Zaniolo is kiesett pár hétre, úgyhogy tényleg bal szerencséje is van a Rómának, de egyelőre még nagyon úgy látom, hogy nem működik teljesen olajozottan ez a félelmetesnek tűnő támadó gépezet, ugye Ébrehemmel elől, Zaniolo, Dybala, Pellegrini, ez azt gondolom, hogy ha csak ezt így kimondjuk, akár mondhatjuk, hogy a legerősebb, papíron legerősebb támadó négyese a Serie A-nak. Hogy látod a Rómát, azért nem akarom, azért kerülgetem a forrókását, mert hogy szerintem a potenciál, ami még mindig ott van, amiatt nem lehet azt mondani, hogy ez a Róma alul teljesít majd idén.
Nem, sokan, és köztük én is egyébként, amikor bemutatták Dybalát, vagy ugye nyáron több tízezer ember előtt, aztán a Shakhtar Donetsk ellen, ugye teltházas edzőmeccset játszott a Róma, akkor elfogott egy kicsit a hév, vagy elkapott a hév, és azt mondtam, hogy ez a Róma akár még bajnok esélyes is lehet. Aztán az első egy-két forduló nyögvenyelős sikere után, illetve hát a tegnapi csúfos zakkót követően egyre inkább azt látom, hogy azért ez nem realitás. A Bajnokok Ligája a szereplés kivívása, viszont szerintem annál inkább. De bárhogyan is lesz, szerintem érdemes egy picit már most a Mourinho érát az eddigit értékelni, mert amellett, hogy egy nagyon jól csengő név és ilyen nyilatkozatokat tud adni, mint amit te is mondtál, még ha egy kicsit ez sántít is, azért ő szerintem a Rómának a brand építésében nagyon komoly szerepet játszik. Tehát az, hogy az előző szezonban megnyerték az Európai Konferencia Ligát, vagy Európa Konferencia Ligát, az is egy nagy lökés volt, de Mourinho személye önmagában garancia volt arra, hogy ilyen játékosok érkezzenek, mint akikről beszéltünk, és így képes volt megnyerni a Róma Mercatót, szóval BL helyezésekre lehet esélye a farkasoknak.
Abszolút, még a Rómához egy gondolat, hogy az új tulajdonosi háttér pedig egészen pazar munkát végez eddig. Ugye a Rómát most megbüntették egyébként a pénzügyi fair play szabályok megszegése miatt, azt hiszem összesen 10 klub kapott büntetést, de itt is sokkal magasabb büntetési tételt kellett volna a Rómának befizetni akkor, hogyha az idei átigazolási szezonban is fejetlenül költekezik, vagy például a tulajdonosi kör nagyon jól tudott túladni olyan játékosokon, akik a padon ültek, de nagyon magas volt a fizetésük, tehát ezzel tudták leszorítani azt a fizetési keretet, fizetési sapkát, amennyit lehetne egy klubnak ráfordítani a játékosokra, szóval tényleg a tulajdonosi kör munkája egészen bámulatos volt, és Mourinho brand értéke meg, amit mondtál, az valóban ide tud csábítani játékos. Sokat. Más kérdés egyébként, hogyha véletlenül nem lesz meg idén a BL, akkor ezek a sztárjátékosok majd hogyan fognak dönteni, folytatják-e a Rómánál vagy sem?
Ide kívánkozik talán az, hogy nem csak a Róma egyébként, hanem az olasz élcsapatok úgy összességében nagyon okosan igazoltak. Sokan ingyen érkeztek, ugye például az Interbe is Lukaku gyakorlatilag szinte ingyen érkezett, ahhoz képest, hogy több mint 100 millió euróért adták el. De a Juventus is ide kívánkozik, akik ugye Di Mariát igazolták le, gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ingyen. Pogba is ugye visszatért Torinóba ingyen. Az más kérdés, hogy ők is sérültek, de talán erre mondjuk Pogba esetében, aki az elmúlt három évben 72 meccset hagyott ki a Unitedba, számítottak is Torinóban, illetve hát ugye ott volt a Napoli is, akikkel...
Kíséreljük meg kimondani a nevét ennek a grúz csoda gyereknek?
Én ezt ráthagyom.
Kvicsa Kvaracsélia. Georgiai támadó.
Igen, néhányan grúznak emlegetnék, de hát ez...
Igen, ugye 5 kanadai pontja van, ugye ez azt jelenti, hogy azt hiszem 3 gól, 2 gól passz eddig a mérlege.
Vagy... Igen.
És a hétvégén is a Láció ellen döntött, betalált, 2-1-re nyert a Napoli. Akkor nézzük meg, hogy itt az első blokk végén, hogy akkor az első 4-be kiket várunk leginkább.
Az Interről és a Milánról már beszéltünk, és a másik kettőt azért nehéz megmondani, mert sokan kívánkoznának oda.
Abszolút, és amúgy a Napolit is sokan leírták, meg az Atalantát is, de ők is viszonylag igen. meglepően jók eddig.
Hogyha a Juventus új igazolásai egészségesek tudnak maradni, Di Mariával, aki szerintem az első meccs alapján gyakorlatilag a legképzettebb játékos a szériában, annak ellenére, hogy már azért nem mai csirke, illetve hát Pogbával, Paredesszel, ugye, és hát ugye ne feledkezzünk meg Arkadiusz Milikről sem, akit sokan kritizáltak, hogy ugye miért őt igazolták le, és miért nem mondjuk Depayt.
De már van két gólja Miliknek is.
Már van két gólja, tehát berúgta az ajtót, mondhatjuk. Hogyha ők egészségesek maradnak, szerintem ők odaérhetnek, mondjuk legyenek ők a harmadikok, és akkor hát ki legyen a negyedik, tegyük oda a Rómát akkor a negyedik helyre.
Igen, valószínűleg azért itt tényleg nagyon-nagyon komoly versenyfutás lesz. Ugye szokták mondani viccesen, hogy mindegy, hogy hanyadik lesz a magyar válogatott az EB-selejtező csoportjában, csak ugye a románokat verjük meg oda-vissza. Ez nálam egy kicsit így mindegy, csak a Lációt verjük meg oda-vissza, de azért nyilván átgondolva inkább legyen meg az a negyedik hely. És a Lációtól esetleg egy pontvesztés is csúszson be. A Lációról nem beszéltünk, valószínűleg ők azért a Róma hátát fogják nézni, de valóban azért ott az Atalanta, Napoli, Róma környékén érzem én is azt, hogy a negyedik helyért öldöklő küzdelem fog dúlni.
És azért a Fiorentina is egy X-et hozott most a hétvégén igen. a Juventus ellen, úgyhogy nem játszottak alárendelt szerepben.
Abszolút, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és akkor innen megyünk tovább, mert kicsit elemezgetjük az olasz futball presztízsét, hogyan változott az elmúlt időszakban, a Serie A mennyire számít erős bajnokságnak a többi versenytársához, spanyolhoz, némethez, angolhoz képest. Mindjárt folytatjuk Molnár Gáborral, az Azzurri szerkesztőjével a Sportértéket.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatjuk a Sportértéket, itt van a stúdióban továbbra is Molnár Gábor, az Azzurri szerkesztője, és olasz futballról beszélgetünk. Az első blogban kicsit elemezgettük a szezon eddigi történéseit, az 5 fordulót vettük gyorsan górcső alá, bővebben elemeztük az Intert, meg egy kicsit a Rómáról is hosszabban ejtettünk szót, de hát itt azért az első blogban mondtad is, hogy ejtsünk pár szót, Rafael Leaót külön kiemelted, és akkor az ő kapcsán az egész Milánt ide vehetjük. Fórumokat sokat szoktam olvasgatni, olasz focival kapcsolatos fórumokat, mindig kiemelik, hogy hát igen, hogy a Milánnak mennyire Lukas a jobb oldala, mert ugye Messias, aki egyébként tavaly berobbant BL-ben szerzett góljával a Milánba, de hogy a Milán drukkerek azt mondják a Rossonérik, hogy ő azért nem feltétlenül a hosszú távú megoldás oda a jobb oldalra, és ebben a szezonban is tényleg volt Sassuolo elleni idegenbeli döntetlenjük, majd hogy nem kilátástalan játékkal, vagy nagyon gorra veszélytelen játékkal, de most meg ez a hétvégi Inter elleni derbi ez nagyon jól sikerült, és ha már Rafael Leao, szerintem ő azért is tudott annyira brillírozni, mert a nyáron levegőben lógott, hogy ő klubot válthat, hogy elmehet a Chelsea-be, a Premier League-be, és szerintem most rendeződött a sorsa, és talán ő is jobban megnyugodott, és akkor most már tudja, hogy mire kell koncentrálnia, arra, amire ez a legjobban ért a góllövéshez, meg a helyzet kialakításhoz.
Egyetértek, Leao kulcs szereplője ennek a Milán sikernek a hétvégén, és hangsúlyozom, hogy tényleg a hétvégi Milán sikernek, mert ahogy te is mondtad, eddig nem csak a mutatóiban, de a mutatott játékában is elmaradt a tőle megszokottól. Egy érdekes adalék, ugye két gólt és egy gólpaszt adott az Inter ellen, erre legutóbb egy bizonyos Andriy Shevchenko volt képes a városi derbin még 2001-ben, akkor ugye 6-0-ra nyert a Milán az Inter ellen, hát most az Inter megúszta egy 3-2-es vereséggel. Ő kulcsszereplő, és igen, ahogy említetted, ugye majdnem elment a Chelsea-be, és ez rányomta a bélyegét a szezon első 4 fordulójára az ő szempontjából, viszont végül is megállapodtak, és most ez így csapódott le. Ő nagyon-nagyon elképesztő játékos, és hogyha ajánlhatok valamit a hallgatóknak, akkor nézzék meg a második Inter ellen szerzett gólját, mert
úristen,
úgy hagyta állva a Skriniar, mondjuk nem Skriniar mögötte volt, de mondjuk ott volt Defre és Bastoni vele szembe, talán...
Ez fantasztikus, hogy egy boka mozdulattal, vagy nem tudom, hogy így a labdát...
Igen, és az a kezdősebesség, az a labda a vezetés, Handanov is nem tudott hárítani, mondjuk ő egyre ritkábban tud mostanában, de a két védő otthagyása viszont szerintem párját ritkítja, tehát mondjuk Nem biztos, hogy Andriy Shevchenkóval az aranylabda kapcsán is lesz majd egyszer egy párhuzam, de az biztos, hogy már most kijelenthető, hogy Rafael Leão 23 évesen világklasszis játékos.
És akkor itt van a Napoli még, amely a tipikus Spalletti féle futballt hozza. Róma drukkerként pontosan tudom, hogy hányszor volt, amikor Spalletti irányította a csapatot, és a fél szezont még ott töltötte a Róma a második első helyen, nagyon közel a bajnoki címhez, aztán a végére sajnos lemaradtam, úgy legtöbbször az Inter mögött abban a periódusban a Róma, és így tavaly is az volt, hogy a Napoli nagyon sokáig tényleg bajnoki esélyes volt, a tabella élén is volt jó néhány fordulón keresztül, aztán megint ugye kipukkadt a Spalletti lufi, úgyhogy ezért becsapós ez a jó Napoli kezdés.
Kicsit másképpen közelíteném meg, szerintem, és sokan egyébként az olasz sajtóban is úgy vélekednek, sportsajtóban, hogy Spalletti az egyik legalul értékeltebb, és az egyik legjobban felkészült edző is az olasz bajnokságban, és minden csapatánál ki tudta hozni a maximumot a keretből, és azért az a Róma persze nagyon erős volt, mondjuk szerintem a mostanihoz hasonló erősségűnek mondhatjuk, amelyik a bajnoki címért harcolt az Interrel, de azért az Inter akkor szerintem erősebb volt, azért ugye a Bajnokok Ligája győztes csapatról beszélünk, és aztán az Internél is egy építkezési fázisba tette a csapatot, majd most a Napolinál is azért elég jó munkát végez, és nincs egyszerű dolga, hiszen beszéltünk róla, hogy átalakítás zajlik, és azért egyelőre ezt a lécet is tudja vinni.
Beszéljünk arról, ezt mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy vannak Európában top bajnokságok, Premier League, az angol bajnokság, La Liga spanyol, Serie A olasz, aztán Bundesliga német, és a Ligue 1 a francia bajnokság, hogy te melyik polcra helyeznéd egy rangsorban jelenleg a szériát erősség alapján?
Ó, hát ez egy nagyon galát kérdés, ha mondhatok ilyet. Nehéz ezt megmondani, nyilván a Premier League kiemelkedik, és az utolsó helyre pedig kérdés nélkül a Ligue-t tenném, hiszen ott európai szinten igazi tényező azért csak a Paris Saint-Germain lehetne, vagy erre van predesztinálva, aztán évről évre beletörik a bicskájuk a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába. Persze aztán a Lille meg a Monaco szurkolók meg a Marseillesek ne sértődjenek meg rám. Az olasz bajnokságot valahol ott a második és a negyedik hely közé tenném. Azért a spanyol bajnokságban most a Barcelona is építkezik, a Real Madridnak hát nem kell építkeznie, és azért az Atletico Madrid is elég erős. Legyen akkor a harmadik jelen pillanatban, hiszen a Bundesliga is egy csapatos. Igen, tehát a spanyol telétenném, illetve az angol élvonalat.
Nagyon érdekes, mert nálam egy bajnokságnak mindenféleképpen pozitív értékmérője az, hogy sok csapat esélyes a bajnoki címre. Ilyen értelemben az olasz az egyik legjobb jelenleg Európában, talán a Premier League mellett, bár ott még annál is jobb ilyen értelemben, mert ott meg talán a Manchester City kicsit kimagaslik, tehát hogy Manchester City, Liverpool nem kockáztatunk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy kezülük kerül ki idén a bajnok majd a Premier League-ben. Tehát, hogy egyfelől értékmérő nyilván az, hogy kiegyensúlyozott a bajnokság, és ez az olasz foci mellett szól. Viszont a másik, hogy ugye 2010-ben volt az Inter bajnokok ligája győzelme, azóta nem sok babér termett olasz csapatoknak nemzetközi porondon. Te mit gondolsz, miért nem vagy Olaszországban kevésbé van meg az a szemlélet, hogy legyen egy európai élcsapatunk, és akkor az a források zöméhez hozzájut, a játékosok számára az a legvonzóbb csapat, és mindenki oda igazol, vagy miért lehet ez, hogy nincs egy ilyen olasz társapat, mert például a Ligue 1-ben is van egy PSG, amely egyértelműen, hát hogyha nem is nyer BL, de ott van a 8-ban évről évre.
Egyrészt igen, tehát nincs ilyen, mint mondjuk amit a magyar bajnokságban is látunk, ugye a Ferencváros
igen,
esetében,
ott is abszolút,
ugye,
igen.
Ugye más forrásokból érkeznek a pénzek, de mondjuk a francia bajnokságban ilyen a PSG tényleg. Nincs ilyen törekvés Olaszországban, de azt gondolom, hogy sokáig ez nem is volt probléma. Tehát mondjuk, hogyha a 2000-es évek elejéig visszamegyünk, ugye ott volt egy olyan Bajnokok Ligája évad, amikor az elődöntőben ott volt a Milán, a Juventus és az Inter, ugye végül a Milán és a Juve játszotta talán minden idők legrosszabb Bajnokok Ligája fináléját, a Milán győzelmével ért véget ez a meccs. Tehát ez nem volt gond, és azért láttuk, hogy az elmúlt időszakban is, akár ha az elmúlt 10 évet nézzük, a Juventus többször is odaért a Bajnokok Ligája döntőjébe, az Inter is Európa Liga döntőt játszott, és nem akarok senkit se kiadni, de a Rómával fejezném be, akik pedig az előző szezonban ugye az Európa Konferencia Ligában diadalmaskodtak. Tehát ez nem volt probléma. Ami szerintem nagyobb probléma és gátja az olasz bajnokság fejlődésének, talán nem, de mondjuk annak mindenképpen, hogy a Premier League-et utolérje, hogy egészen mások az anyagi lehetőségek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyit költöttek idén az angol csapatok, akár mondjuk az alsóházból, és mennyit költött mondjuk hát a Róma, ugye?
Pont erre néztem, hogy az angol klubok összesen több mint 2 milliárd font, az meg 700 millió.
Tehát, összehasonlíthatatlan.
Több mint dupla, más, vagy hát 2,5-szeres, igen.
Nyilván a 700 millió is rengeteg, európai mércével mérve is, de azért más kávéház. Úgyhogy ez az, ami nagy dimenzióbeli különbséget jelent, hogy míg az olasz csapatok okosan kell, hogy igazoljanak, és ezt jól is megoldják, ahogy beszéltünk róla, az angoloknak például ilyen korlátjuk nincsen, és azért a spanyoloknak se, hiszen bár ugye tudjuk, vagy azt tudtuk, hogy a Barcelonának nincs pénze, hát azért nézzük meg azt a keretet, hogy hogyan alakult át a nyáron.
És kezdődik a Bajnokok Ligája. Hány csapat élheti túl Olaszországból itt a csoportkört? Én azt tippelem egyébként, hogy hát most gyorsan végignézek a párosításokon, de három azért túlélheti. Tehát a Milán ellenfele a Salzburg, a Dinamo Zagreb és a Chelsea. Aztán a Juventusé, a Paris Saint-Germain, a Benfica és a Maccabi Haifa, a Napolié, a Liverpool, az Ajax és a Rangers, és egyedül az Intert nem mondtam, amely talán, mint beszéltük is, a legjobb keretű olasz csapat, de hát a Barcelonával és a Bayern Münchennel vagy egy négyesben.
Egyetértek veled, megint csak az első hármas az, amelyiknek valódi esélye van. Az Internek is persze, ez rosszul fogalmaztam, van valódi esélye, de azért ott óriási bravúr kellene.
Hát drukkolunk az olaszoknak is, meg a jó focinak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gábor. Az Azzurri szerkesztője Molnár Gábor volt a Sportérték mai vendége, mi pedig folytatjuk a műsort méghozzá szabadidősporttal.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
A következő percekben szabadidősportról fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Benyhe Róbert, a Magyar Szabadidősport Szövetség projektvezetője. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Hát, hogy a te szavaiddal éljek, elkezdődött az őszi nagy menetelése a Magyar Szabadidősport Szövetségnek. Ugye több nagy tömegsportrendezvény, szabadidősportrendezvény kerül itt a terítékre az őszi hónapokban, egészen pontosan szeptemberben, igaz? És három nagy eseményről van szó.
Így van, sőt, valójában október végéig nyúlik ez az őszi menetelés, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Most vasárnap indult a Családi Mozgás Fesztiválról a budapesti Puskás Aréna nyugati parkjában. Ez volt úgymond az őszi kampány nyitó eseményünk, ami egy ilyen három generációs családi mozgásfesztivál volt.
Milyen féle sportokat lehetett kipróbálni, vagy kiket vártatok erre?
Hát ennek, ahogy említettem, az a különlegessége ennek az eseménynek, hogy három generáció egyszerre tudja jól érezni magát, tehát a nagyszülők, szülők és a gyerekek korosztálya is, és ezért egy ilyen nagyon inkluzív jellegű esemény, ahol mindenki megtalálja a számításait, és valahol az is a célja, hogy egyszerűen kedvet hozzunk az embereknek a mozgáshoz, és ide tényleg bárki eljöhetett, aki úgy érezte, hogy még nem biztos, hogy neki igazából a mozgás nem feltétlenül a mindennapjának a része, de az ilyen eseményeken, mint például ez, mi megteremtjük a lehetőséget, és egy ilyen kett csinál olyan ízelítő esemény
volt. Egyfajta ilyen sportágválasztóként is ezt
igen, fel lehet mondani? Igen, valami olyasmi, de ennél egy még színesebb rendezvény, mert különböző kiállítók is voltak jelen, illetve az egész esemény eléggé exkluzív, mert egyébként egyszer tartunk ilyen nagyszabású, ilyen színes program kínálatú eseményt, úgyhogy ez nekünk mindig egy ilyen az év egyik nagy ilyen kiemelt programpontja.
És hogyha jól tudom, akkor ez egy kampányba illeszkedik, ez az úgynevezett Be Aktív, Légy Aktív kampány. Ez csak most indult el, vagy ez már hosszabb múltra tekint vissza?
Igen, igazából ez egy európai szintű mozgáskampány, ez a hashtag Be Aktív motto, ami tulajdonképpen ugyanazt üzeni, hogy legyünk aktívak, legyünk sportosak, éljünk egészségesen, és az Európai Unió kezdeményezése, a Magyar Szabadidősport Szövetség pedig 2015 óta csatlakozott az Uniónak ez a felhívásához az Európai Sport Héten keresztül, ami egy kiemelt program, ez szeptember utolsó hetében van, ez szeptember 23 és 30-a között, és igazából most már erre készülünk, de a mozgásfesztivál volt ennek a úgymond bemelegítő eseménye, és szeptember utolsó hetében az Európai Sport Héten igazából az egész ország sportfelszerelésbe öltözik, legalábbis szándékaink szerint, és az lesz a cél, hogy minél több ingyenes, lehetőleg non-profit sporteseményen bárki kipróbálhassa magát, és lesz egy csomó nyílt fitnessterem, különböző foglalkozások, amire ingyenesen vagy kedvezményesen el lehet menni, de szabadtéri programok is lesznek, munkahelyi sportesemények, iskolai sportesemények, szépkorúaknak is lesz egy csomó releváns program, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon színes kínálat szeptember utolsó hetében, ami igazából a BeActive kampánynak a kiemelt időszak, az a szeptember 23-30-ig tartó intervallum, de tulajdonképpen mi szövetségként egész évben közvetítjük ezt az üzenetet, és ha figyelitek a programainkat, akkor szinte minden ilyen eseményen ott van ez az üzenet, és hozzá kötve a gyakorlatban is megmutatjuk, hogy mit jelent az, hogy BeActive, meg mi az a BeActive életérzés, tehát mi igazából ezért dolgozunk a mindennapokban.
Tehát akkor gyakorlatilag minden hónapban évszaktól függetlenül vannak nagy eseményeitek?
Igen, tehát gyakorlatilag mi 12 hónapon át toljuk ezt a kampányt, csak ez az őszi a kiemelt időszak, és a Szabadidősport Szövetség alapvetően egy ernyőszervezet, tehát hogy mi Budapesten dolgozunk egy irodában, viszont van egy nagy tagszervezeti hálózatunk, 30 tagszervezettel, és hozzájuk még egy temérdek kisebb helyi klub csatlakozik. Tehát tulajdonképpen mi csak koordináljuk ezeket a folyamatokat. Van néhány nagy mintaeseményünk, mint például a mostani Zsaráddi Mozgás Fesztivál, de alapvetően mi a programszervezésben a koordinációt látjuk el, és most a sporthéten is az a feladatunk, hogy felkutassuk és bevonjuk azokat a releváns szabadidősport programokat, amik igazából a BeActive kampányba passzolnak, és nagyon sok ilyen van szerencsére. Ez egy teljesen nyílt program, tehát bármilyen eseményszervező regisztrálhat eseményt.
Majd még a végén a beszélgetésnek elmondjuk, hogy akkor milyen pontos programok várhatók itt az ősszel, de még előtte arról, hogy ugye itt ebben a műsorban is egyébként többször beszélünk az élsportról, és egyértelmű, hogy az elmúlt években, mondjuk elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok támogatást kapott a versenysport. Szerinted ez a sok támogatás, amit a versenysport kapott, vagy hogy ne legyek, tényleg nem akarok demagóg lenni, de mondjuk stadionok épültek, szóval hogy amit a versenysport kivételezett helyzete, az leszivárog a tömegsport szintjére is? Például egy ilyen nagy eseményen látható, hogy évről évre többen vannak?
Hát én azt gondolom, hogy van még mit tenni a területen, és őszintén szólva azért, hogyha megnézzük a hazai sportfinanszírozási rendszer helyzetét, akkor azt látjuk, hogy azért abszolút megvan még Magyarországon ez az eredménycentrikus, versenysportcentrikus szemüveg, amivel önmagában nincsen semmi baj, de hogyha az arányokat nézzük, az azért nincs rendben, és mi azon dolgozunk, hogy minél inkább partiba kerüljön ez a kettő, sőt igazából azt gondolom, hogy a tömegsport sokkal több forrást érdemelne, mert szoktuk mondani, hogy Magyarország sportnemzet, de hogy mi ténylegesen sportoló nemzetet szeretnénk elérni, ahhoz viszont az kell, hogy az embereknek a napi része legyen a mozgás, és hogy többet érjen az, hogy a társadalom összmértékben aktívabb, mint az, hogy folyamatosan számolgassuk, hogy most csak az olimpián éppen hány aranyérmet értünk. Tehát ezek is tök jók, és kellenek a példaképek. Tehát semmiképp sem akarom nagyon így szembeállítani a kettőt, csak mi azon a szemléleten dolgozunk, szemlélet formálunk, hogy a szabadidősport az egy nagyon még mindig gyerekcipőben járó terület, és fontos lenne, hogy ez minél jobban beszivárogjon a kultúrába, és akár hogy a skandináv országokban látjuk, ez egy sokkal hangsúlyosabb terület legyen.
De miből lehet leszűrni azt, hogy most már tényleg sportoló nemzet vagyunk? Hányan járnak bringával munkahelyre, milyen a futópályák kihasználtsága, mennyien járnak fitnessterembe, hány jegyet adnak el a squash pályákra, szóval vannak-e ilyen objektív
számok? Igen, az a probléma, hogy nem igazán van olyan reprezentatív kutatás, amit most itt be tudnék olvasni nektek és a hallgatóknak, amivel alá tudnám támasztani azt, hogy óriási előretörés van a területen, de azért szerintem mindenki látja, hogyha mondjuk akár Budapesten kimegyünk a Margit-szigetre, vagy bemegyünk egy fitnessterembe, azért egyáltalán nem reménytelen a helyzet, tehát, hogy nagyon sokan mozognak, és én azért a fiatalabb generációra látok rá még jobban, és valamilyen szinten van egy ilyen trend jellege a sportnak, és egyre inkább az a menő hozzáállás, hogy igen, én szeretnék jól kinézni, én szeretnék egészséges lenni, és én ezt látom a kortársaim meg a fiatalabb generációban is, hogy azért ez egyre inkább így leszivárog a társadalomban. Van egyébként egy ilyen hiúsági faktor is benne, szerintem ebben a közösségi média orientált világban, de én azt mondom, hogy ez még a kisebbik rossz, és azon dolgozunk, hogy ez ne csak egy ilyen hiúsági kérdést legyen, hanem sok esetben közösségi élmény is társuljon hozzá, és a legtöbb eseményünk is egyébként olyan, azt tudom mondani, hogy ezek ilyen mosolygó rendezvények, mert ha eljön oda egy ember, akkor elég valószínű, hogy találkozik egy csomó olyan beállítottságú figurával, aki hasonlóan nyitott, és nagyon sok ilyen sportközösség jött létre igazából a szövetségünk munkája által, és erre tök büszkék vagyunk, hogy szerte az országban nagyon sok ilyen formáció jó sportközösség csapat alakult valamilyen szinten, közvetve a mi tevékenységünk révén.
Én abszolút aláírom, amit mondtál, például a Margit-szigeti tumultussal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a járvány időszakban is amúgy sokan elkezdtek sportolni.
Igen, szóval én abszolút nem akarok így drasztikusan fogalmazni, mert nagyon sok jó példa van, és tök jó látni, hogy egyre többen mozgunk, és egyre szélesebb spektrumon.
Leginkább futunk egyébként?
Talán a futás, ami a legnépszerűbb sport, de erre se tudok most olyan reprezentatív kutatást mondani, hogy ez egy tényekkel hivatalosan alátámasztott információ lenne. Futás, bicikli, gyaloglás, és egyébként a gyaloglással kapcsolatban is lesz egy programunk, nem tudom, hogy lesz-e még idő, hogy arról is beszéljek. Persze. Ez a világgyalogló hónap, ami októberben lesz, és a gyaloglás biztos sok hallgatói felkapja a Facebook, most világgyalogló hónap, mi szükség erre?
Hát most nyertünk egy EB bronzot is gyaloglásba, ha más nem, ott megismertük, hogy ez egy sport.
Igen, tehát egyrészt már versenysport oldala is van. És hogy nem véletlenül, és hogy ez nem egy lesajnálandó mozgásforma, és mindenkinek ott lapul a telefon a zsebében, és meg lehet nézni, hogy egy nap mennyi helyváltozatú mozgást végzünk, és szerintem egyébként tisztelet a kivételnek, de a legtöbben szerintem meglepődnének, hogyha esetleg nem mérik és megnézik, hogy ők egy átlagos munkanapon mondjuk mennyit mozognak, és rengetegen vannak, akik igazából helyhez kötötten teljesen már beleszületek ebbe az ülő életmódba, vagy a munka, vagy a különböző oktatási intézmények révén, és ezért nagyon fontos az, hogy mozogjunk, és a séta, meg a gyaloglás az egy teljesen jó pulzus növelő, tényleg zsírégető testmozgás lehet, és ebben az egy hónapban mi ezt ösztönözzük, és erre van egy kampányunk, és különböző közösségeket, tanintézményeket, szépkorú klubokat, iskolákat, óvodákat szólítunk meg, és egy ilyen játékos versenyre invitáljuk őket.
Uh-huh. Ismételjük előtt a beszélgetés végén, hogy ősszel milyen eseményei vannak, lesznek a Magyar Szabadidő Sportszövetségnek, és még külön arra lennék kíváncsi, hogy mondhatod, hogy azért vannak itt kísérő programok is, ez fontos egyébként. Tehát, hogy van egy olyan réteg, aki csak a sportért, a mozgásért nem mennek ki, de látja, hogy ott vannak kiállítók, és akkor már kimegy, és akkor mondjuk tréningruhába megy ki.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy fontos a kreatív tálalás, tehát hogy most már nem elég azt súlykolni, hogy mozogjál, mert akkor egészséges lesz, hanem érdemes mellé tenni még valami pozitív üzenetet, akár a közösségi szellemet, akár hogy ott te még kapsz plusz információt, mert felmérheted a testi adottságaidat, az erődet, hogy állsz, milyen a fittségi állapotod, tehát hogy nagyon sok helyre szervezünk ilyen típusú, akár edukatív jellegű információátadást, és hát a gyerekeket pedig különböző, akár vicces, jópofa kreatív formában szólítjuk meg. Például van egy lajhár, egy plusz lajhárunk, ő Lusti, és ő most a őszi kampányunk főszereplője, aki a Biaktív kampányban Lustit próbáljuk kimozgatni, és igazából Lusti valahol egy kicsit mindannyian vagyunk, és valahogy az ő kis szimbólumával próbáljuk elérni azt az embereknél, és hogy igen, ha Lusti képes megmozdulni, és Lustit elvisszük körbe az országba, akkor akár lehet csatlakozni.
Ez nagyon igaz, magamon nagyon érzem, hogy csomószor van az, hogy elindulni, futni sokkal nehezebb, mint aztán azt a 10 kilométert lefutni.
Ez pontosan így van. Úgyhogy ezen dolgozunk. Szeptember 4-ével a Családi Mozgás Fesztivállal elindult ez az őszi kampány, vagy felhívó, roadshow akár, és ez szeptember 23-30 között az Európai Sporthéttel folytatódik. Majd emeljük a tétet, és októberben, igazából egész októberben 30 napig tart az a világgyalogló hónap, ami egy még átfogóbb programsorozat, úgyhogy most ezzel készülünk a következő két hónapra.
Remélem, hogy minél többen kimennek, és úgymond megmozdul az ország, mondhatjuk ezt így. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Benyhe Róbert, a Magyar Szabadidő Sportszövetség projektvezetője volt a vendégünk a Sportértékben. Sok sikert, minden jót, szia!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, jövő hét hétfőn is számítunk a figyelmükre, akkor már Mezei Dániel lesz a műsorvezető. További szép napot, viszont hallásra!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.